Na, hát mai alkalommal is lestrapálva a téma, és a depresszióról fogunk beszélni. Nagyon-nagyon hasznos lesz, nagyon hasznos lesz. És Dániel könyvében a második fejezetet fogjuk majd átolvasni. És amit tudnotok kell a gyülekezetünkről, jó néhányan tudjátok, lehet, hogy néhányan nem, hogy ennek a gyülekezetnek a pásztora még sosem vezetett gyülekezetet, úgyhogy tehát ez az első alkalom nekem, amikor abban a cipőben vagyok, hogy gyülekezet vezetés, úgyhogy menet közben tanulom a dolgot. Úgyhogy ha úgy tűnik, hogy nem tudom, hogy mit csinálok, akkor az azért van, mert nem tudom, hogy mit csinálok. Úgyhogy azért szolgáltam 3 gyülekezetben ezelőtt, persze. Volt a budapesti gyülekezet, szolgáltam a fehérvári gyülekezetben, habár ott nem laktunk, de minden hétvégén, szombat, vasárnap ott voltunk. 3 évig, és aztán leköltöztünk Szegedre 2008-ban, és azóta ott voltunk a Pulc utcai gyülekezetben, és most itt vagyunk, és együtt vagyunk, és nem bántam meg semmit az egészből. Úgyhogy szolgáltam már 3 gyülekezetben ezen kívül, de sosem voltam abban a cipőben, hogy gyülekezet vezető. Viszont mindig valahogy így ott a pásztor mellett kötöttem ki mindenhol, úgyhogy amikor Isten tiszteletről volt szó, akkor nagyjából mindenhol így kellett felöltözni. Annyi tiltakozást tudtam csinálni, hogy levettem a zakót, és akkor csak hing meg nyakkendő, de ez volt a divat, még azt hiszem, még mindig ez, tehát ezt kell hordani, így kell lenni, hogyha valaki fönn van a színpadon, és mindig olyan szerep jutott rám, hogy bejelentéseket mondtam, vagy felajánlást vettem, aztán mondtam sok hülyeséget is, mint bejelentettem, amit nem kellett volna, és nem jelentettem be azt, amit be kellett volna. Tudod, és akkor ilyenkor úgy van, hogy eszedbe jut, hogy valamiért nem imádkoztam, és akkor jön az ima rész, bejelentés után vagy valami, és akkor úgy jön, hogy Uram, és kérlek, áld meg azt a női kávéházat, pénteken délután 5 órakor, elfelejtetted, aztán gyorsan az imába közlöd az információt. Ja, tehát ilyen volt az élet. Persze sok más szolgálatom is volt, de fogok erről nektek sokat beszélni, mert el fogom nektek mondani, hogy én hogy mentem bele a depresszióba, és hogy jöttem ki belőle. Volt egy pár év az életemben, amikor ott voltam. És találkoztam azzal a keresztény kultúrával, ami általában könnyen kialakulhat a kereszténységen belül is. És lehet, ha ezeket a dolgokat elmondom, akkor akár meg is értitek, hogy miért szajkozok bizonyos dolgokat sokszor azért, hogy ne menjünk bele, vagy ne menj bele azokba a dolgokba, amiben esetleg én belementem keresztényként. Úgyhogy izgalmas lesz és jó lesz. Ja, belemegyünk. Tehát azt vettem észre, hogy sokszor a kereszténységben nem szeretünk beszélni a mocskos dolgokról, a nehéz dolgokról. Arról mindig csak 4 szem közt. Találkozom a pásztorral, vagy találkozom egy tanácsadóval, vagy akit kijelöltek ennek, és akkor neki elmondom. De amúgy, ha ilyesmiről beszélünk egy üzenetben, hát ez nem odavaló. Vagy hát miért beszélünk ilyesmiről? Hát nem, tehát nehogy már. 4 szem közt, az rendben van, de gyülekezetben, emberek előtt, az nem. És könnyen megtörténik az, hogy egy idő után, tehát járunk gyülekezetbe, és egy idő után azért megyünk csak, hogy megjelenjünk. És előfordul az, hogy egy rutinná válik. Ami jó, hogyha ez rutin, meg jó, hogy ez oda be van írva, és nem imádkozom minden alkalommal, hogy Uram, akarod-e, hogy jöjjek, vagy sem. De könnyen meg lehet, hogy már egy olyan rutinná válik, hogy nem jelent nekem semmit, de eljövök, mert most hová mehetnék. Tehát, nem kap, tehát az életem részévé válik. És, de nem azért nyilván, hogy Jézust ünnepeljük, nem azért, mert szeretünk együtt lenni, nem azért, mert itt adhatok, kapok is, de adhatok is, hanem egyszerűen csak tudod, jövök. Mert, és sajnos a kereszténység elment egy ilyen, játsszuk el a tökéletest játékba. Hogy mutassuk ki. Mutassuk ki. Kint más mutatunk, mint ami belül van. És ez nagyon-nagyon rosszat tett az egyháznak. Meggyőződésem, hogy sokan ezért nem akarnak elmenni gyülekezetbe, akik még sosem jártak ott, mert azt látják, hogy van a keresztények között ilyen kettősség. És azt is észrevettem, hogy felöltözhetsz így, mint én. Ma reggel is sokakat láttunk ilyen a templomból, ilyen-olyan-amolyan egyházba. Az a lényeg, hogy legyél ilyen szépen felöltözve, hogy aztán hétköznap kivel szexelsz, és hogy költöd el a pénzt, vagy hogy szerencsejátékozol, vagy bármi, az tök mindegy, az a lényeg, hogy a gyülekezetben, a misén, vagy akárhol, ahol látnak a testvérek, vagy a hívek, ott nézzél ki jól. És sajnos ez valahogy belement ebbe a nyomorult keresztény kultúrába. Játsszuk el, hogy minden szép és jó. Ez fontos, hogy ezekről beszéljünk, mert aztán ebből a fajta elképzelésből fog kijönni az, hogy egy keresztény belement a depresszióba. Hogy egy ilyen világban elkezd élni. Nem egy hétig, két hétig, hanem hónapokig, évekig. De még nem szaladunk előre. Na, úgyhogy én azt veszem észre, hogy az elmúlt 30-40 évben Európában, Amerikában ez a fajta kultúra, hogy csak néz ki jól, mutasd a tökéleteset, és aztán élj, ahogy élsz hétköznap, ez valahogy nem hozta meg a gyümölcsét a kereszténységben. Ezeken a területeken úgymond csökkennek a keresztények száma. Tehát csökken, zsugorodik az egyház. Úgyhogy nézzük. Azt történik egyébként, amikor esetleg kiderül az, hogy kettős életet élek, és gáz van az életemben. Persze mutattam a jót hétvégenként, de ha kiderül, akkor két dolog történhet. Az egyik az, hogy mivel ez a kultúra, tehát mi a tökéletes gyülekezet vagyunk, ide nem fér be bűnös ember, és hát lebuktál aranyom, vagy lebuktál uram, valaki látott, vagy mit tudom én, vagy valaki már évek óta tud róla, de most megharagudott rád, úgyhogy elárulta, és beköpött téged, úgyhogy most testületileg azt mondjuk, hogy menjél a gyülekezetből. Ez az egyik, ami történik ma az egyházban. A másik az, hogy valaki él egy ilyen kettős életet, lebukik, és megsértődik, és eltűnik. És aztán felbukkan egy másik gyülekezetben, a városon belül, és elkezd panaszkodni az előző gyülekezetéről, hogy hát ez és ez történt velem ott, ezt és ezt csinálták velem, és hát ezért és ezért vagyok én ilyen állapotba, és hát úgymond bele vagyok kényszerítve, tehát a kifogások, miknek a rendszere. És de mindez abból fakad, hogy a gyülekezetben tökéletesnek kell lenni. És volt egy játék, játsszuk, hogy mutassuk, és aztán lebukom. Hogy kezelem? Vagy ők rúgnak ki engem, mert ők is ezt játsszák, és hát hogy néz ki egy ilyen bűnös ember közöttünk, nem lehet közöttünk. Vagy én elviharzok, mert lebuktam, és meg vagyok sértve, és aztán elkezdek rosszat mondani az előző gyülekezetemről. Na mindegy, tehát tovább menve, tehát egyszerűen csak ezért látom fontosnak azt, hogy a Földön járva legyünk a gyülekezetben. Hogy a földön járva dolgokról beszéljünk a gyülekezetben. Hogyha kell, beszélünk a pénzről, ha kell, beszélünk a szexről. Ez a két tiltott téma sokszor a gyülekezetekből. Ugye a két legforróbb téma, a pénz és a szex. De az elmúlt 17 évem alatt az egyházban, amikor jött hozzám valaki tanácsot kérni, szerintetek melyik két témával kér tanácsot? A pénz vagy a szex? Nem feltétlenül arra, hogy most friss házasok vagyunk, adj tanácsot a szexről, vagy ilyesmi, vagy honnan tanuljunk a jó szexről, vagy mit tudom én, tehát nem ilyesmi, hanem annak a következménye, hogy nem éltek mondjuk tiszta életet, vagy nem tisztelte a feleségét, és átment más feleségéhez. Tehát a következményei a szexuális életnek, vagy a következményei a nem helyes pénzügyi életnek. És 90%-ban ez a tanácsadás. Úgyhogy a tisztaság miatt, a tökéletesség miatt ne beszéljünk erről, csak négy szem közt. Nem, ezért kell beszéljünk ilyen témákról is. Ezért kell beszéljünk olyan témákról is, ami esetleg olyan rossznak vagy tisztátalannak tűnhet. De kell, hogy halljunk róla, és kell, hogy beszéljünk róla. És kell, hogy halljuk, hogy Isten hogyan gondolkodik, és kell nekünk segítség, hogy hogyan alkalmazzuk azt az életünkben. Na, úgyhogy. Úgyhogy most nem ezekről fogunk beszélni, jó? Tehát nem szex, nem pénz, de ez fontos volt, hogy elmondjam. És egyébként csak egy másik tévhitet is fontos, hogy leleplezzünk itt, mert ez az egész rendszer, ez abból fakad, egy rossz gondolkodásból fakad, mégpedig abból, hogy ott vagyunk, és mondjuk ez a szék Jézus keresztje, meg itt borulok, dobok egy hátast, tehát ez a szék Jézus keresztje. Ez az oldal, ahol állok, ez az elveszettek oldala. Oké, el vagyok veszve, Jézus nélkül élek. Ha ezen az oldalon élsz, ha még nem bíztad rá Jézusra az életed, akkor totál gáz vagy. Tehát úgy értve, hogy reménytelen az életed, kilátástalan. Semmi reményed, semmi kapaszkodod, semmi fogockodod. Tehát sajnálok. Tehát Jézus nélkül az élet az ilyen. Tehát nincs remény, nincs kiút. Szóval ott van a másik oldal, ugye, mert sokunk az én életemben is eljött az, amikor Jézus engem megtalált. Ott, ahol voltam. Abban a hülyeségben, abban a szennyben, mindjárt beszélek róla, de megtalált. És átvitt engem a megmentettek oldalára. Tehát Jézus megmentett engem. És megváltott engem. És igazából a baj ott van, amikor, tehát ez az óriási tévedés a kereszténységben, hogy amint átkerülsz innen, ide, akkor azt gondoljuk, és lehet, hogy még mondják is, hogy innentől kezd az életed fantasztikus. Innentől az életed csodálatos lesz. Innentől kezdve egy szarvukon fogsz utazni, tündérporral fogsz száldosni, és nem tudom milyen szép dalokat fogsz énekelni. Táncolni most nem fog nektek. De szögdécselve fogsz járni, és hó, de jó, hó, de szép, fantasztikus életem lesz. És ez egy baromi nagy tévedés. Baromi nagy tévedés. És tehát, és ami kiakaszt engem nem akaszt, engem már semmi nem akaszt ki. De őszinte leszek veletek, lehet, hogy titeket ki fog akasztani, amit most mondok. Hogy én látok, és láttam embereket ezen az oldalon, meg vannak váltva, és sokkal rosszabbak, mint azok az emberek, akik még ott vannak. meglettek váltva, rábízták az életüket Jézusra, és rosszabb állapotban vannak itt, mint sok ember ott. És ez durva. Ez durva. Ez durva. Miért van ez? Azért van ez, mert amikor átjövünk innen ide, akkor Isten gondoskodott arról, hogy a bűnünknek a büntetésétől megszabadított bennünket. Tehát a bűnünk büntetése. Az, amit elkövetünk, vagy el fogunk követni a jövőben, azoktól a büntetésektől ő megszabadított. Kész, vége. Jézus kifizette. Viszont a bűn jelenlététől még nem szabadított meg, amíg itt élünk a Földön. Azzal, hogy én innen ide átkerültem, a bűnnek a jelenléte még mindig itt van. És ami történik, hogy átjövünk erről az oldalról, erre az oldalra, és minden, ami szemét az életünkben, megrendelünk egy kamionost, vagy egy szállítócéget, és elhívjuk hozzánk, hogy pakolják már föl, legyenek kedvesek, hogy hozzák velem a nagy költözésben, utánam. Tehát átköltöztetjük a sok szemetet onnan ide. És ez az óriási probléma. Ez minden kereszténynek a problémája. Ezért van az, hogy rábíztam az életemet Jézusra, és még ugyanazokkal a dolgokkal még mindig ott is tudok küzdeni. És küszködni. És akár lehet rossz állapotom. Nagyon rossz állapotom még ott is. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy ezen az oldalon az élet nagyon is gázos lehet. Nagyon is gázos lehet. És nem kell, hogy megjátsszuk magunkat itt. Nem kell, hogy megjátsszuk magunkat, mert csak sokkal rosszabb lesz. Tehát a gyülekezet ez ne egy olyan hely legyen, hogy eljövünk és mutatunk valamit, amik nem vagyunk. Ja, úgyhogy a cél ezen az oldalon, és ott van az első mondat a jegyzetetekben. A célunk nem a tökéletességre való eljutás, ez nincs kiírva, mert ezt később tettem bele. A célunk nem a tökéletességre való eljutás, hanem egy szeretett kapcsolat Jézussal. Minden egyes nap. Tehát egy szeretett kapcsolat Jézussal minden egyes nap. Oké, tehát a célunk az nem az, hogy tökéletességre jussunk el. És nekünk tökéletesnek kell lenni. Hanem az, hogy legyen egy szeretett kapcsolatunk Jézussal minden nap. Minden napunknak a célja az legyen, hogy ma Jézussal járjak. Mindegy, hogy mi volt tegnap, mindegy, hogy hogy volt tegnap, ma Jézussal járni. Ma Jézussal járni. Úgyhogy, ezen az oldalon, ahol ott vannak a megváltottak, Jézussal élik az életüket, igenis, küzdenek az emberek. Konkrétan a mai üzenet az erről fog szólni, hogy küzdenek a depresszióval. Depresszióval. És ez is közkeletű elgondolás, hogy azt mondják, hogy hát egy keresztény nem lehet depressziós. Nincs joga, és nem szabad, és nem lehet depressziós egy keresztény. Úgyhogy tehát De a depresszió az egy nagyon aktuális téma. Tehát Európában, Magyarország talán az első három helyezetben benne van az antidepresszánsok használatában. Vagy a kedélyjavító szerek használatában. Amikor receptre kapnak gyógyszert, hogy tudjanak mosolyogni, vagy tudjanak feloldódni, vagy bármi. Ez jelent valamit. Az, hogy nem vagyunk rendben belül. Mindegy, hogy hívő az illető, vagy nem hívő. A nem hívőnek annak totál reménytelen az élete, neki van reménység és van megoldás. Számára is van, de az első lépés az az, hogy rábízza az életét Jézusra. És aztán kezdődhet a kúra belül Jézussal. De számára az első lépés az, hogy Jézus bekerüljön az életébe. Na, de hogy tudom, valaki azt mondja, vagy azt tanítja, hogy egy keresztény nem lett depressziós, azt mondom neki, hogy figyelj, olvasd a Bibliádat. Ne csak a vicces rovatot, vagy a mosolygós rovatot, vagy nem tudom melyik rovatot, hanem az egészet. És hoztam nektek négy szereplőt a Bibliából, nagyon komoly szereplői a Bibliának, akiknek az életében ott volt a depresszió. Mert az első. Ott volt Mózes. Ott van 4 Mózes 11-ben. Nem fogunk sokat időzni, csak megmutatom nektek, hogy ők is küzdöttek. Azt mondja, Uram, örökkévaló, hogyan viseljem az egész nép terhét egymagam? Túl nehéz ez nekem. Ha továbbra is így akarsz bánni velem, kérlek, inkább ölj meg most. Azonnal. Ha kedves vagyok neked, ölj meg, hogy ne kell néznem többé a magam nyomorúságát és kudarcát. Hallottál már erről? Olvastad, hogy Mózes ezen ment keresztül? Lehet, hogy még nem is tudtad, hogy Mózes ilyesmi ment keresztül. Ezt ott van a következő illés. Jezabel, Aháb, Izrael királyának a felesége, egy bálványimádó nő volt, vittem az Izrael királyát is magával ebben a bálványimádásban, és ez a nő kergette őt, üldözte, és azt mondja, ezt hallva illés elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Júda déli részére menekült. Amikor Bersebába érkezett, szolgáját ott hagyta. Ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba egy napi járóföldre, aztán leült egy rekettye bokor alá, és azt kívánta, bárcsak meghalhatna. Azt mondta, Uram, örökkévaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életem most, hiszen én sem vagyok jobb, mint őseim. Tehát ő is. És ezek az emberek Istennek nagy emberei, és hatalmas csodákat tett Isten rajtuk keresztül. Előtte is, meg utána is. De volt az életükben ilyen. Aztán a következő, ott van Jónás. Azt mondja Jónás. 4. fejezet, 3. vers. Most pedig, Uram, kérlek, vedd el az életem, mert jobb lenne meghalnom, mint sem, hogy tovább éljek. Jobb lenne meghalnom, mint sem, hogy tovább éljek. Tehát ő is. De aztán itt van Pál apostol, 2 Korintus 1.8-ban azt mondja, testvéreim, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Tehát ennyit arról, hogy Isten nem rak ránk többet, mint amit el tudunk viselni. Rak ránk többet. Azt mondja, olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Tehát nekik is nehéz volt, és kerültek olyan helyzetben. Úgyhogy ezek az emberek, Isten nagy emberei, akiktől tanulunk, olvasunk, és Isten nagy dolgokat tett, tehát ők is. Tehát ők igazából nem is akartak élni. Tehát volt olyan pont az életükben, amikor küzdöttek a depresszióval. És lehet, hogy sokatoknak nem mondok újat ezzel. Mármint, hogy érezhetem úgy magam. Egy helyzetben, hogy nincs kedvem élni. Tehát ha ez az élet, ezt nem akarom. Úgyhogy a legjobb lenne ennek véget vetni most. És akkor valaki megteszi, valaki nem teszi, valaki segítséget kér, de ez történik, és egyébként ebbe is élenjáróak vagyunk Magyarország, az öngyilkosságok tekintetében. Talán második helyzettek. Itt Európában. De lehet, hogy világszinten is, nem tudom. Ja, úgyhogy 2 hét múlva beszélünk majd a szorongásról, a félelemről, ugyanúgy Dániel könyvéből. De most nézzük meg, hogy akkor most mi van a depresszióval, hogy van ez, mint van ez, hogy lehet belekerülni, hogy lehet kijönni. És Dániel, itt van a Dániel 2. fejezetében vagyunk, mindjárt egy kis történelmi háttér. Tehát az első fejezetben a múltkor arról beszéltünk, hogy Isten hatalmas, és Isten képes. Ez a két arany gondolat megmenthet minden napom, minden helyzetben, amikor ezen gondolkodom. és ezt ismételgessétek, nézzétek át a jegyzeteteket, hallgassátok meg újra az üzenetet, hogy mit beszéltünk róla. Nagyon-nagyon hasznos volt. Aztán itt vagyunk Dániel második fejezetében, és itt van ez a Nabukodonozor király. Mehetünk oda az elejére, tehát itt van, de még nem olvassuk. Tehát itt van ez a Nabukodonozor király, és eléggé ilyen instabil volt ő, mint vezető. Tehát labilis kis személy volt. Bizonytalan volt, gondolom, a hatalmában, vagy a képességben, fogalmam sincs. De az volt a szokás akkoriban, hogy ha nem tetszett a király, megértem, hogy bizonytalan volt, és félt, ha nem tetszett a király, akkor nem leszavazták, hanem megölték. Tehát jött valaki, ezé kellett főpohárnok, aki nagyon-nagyon-nagyon megbízható embernek kellett lenni, aki egyébként Nehémiás volt, nem neki, hanem egy másik királynak, csak hogy ez egy nagyon bizalmi állás volt, mert ő kóstolt előre, ő gondoskodott az őrségről, hogy azok nem bérgyilkosok voltak, vagy nem jött került be valami idegen kaja vagy ital, le van tesztelve. Tehát féltek, mert tudták, hogy itt nem szavazás lesz, nem választás lesz, hanem ki fognak nyírni, ha nem vagyok jó. Tehát megértem, hogy ilyen bizonytalan volt. És ha egy királynak álma van, vagy álma volt akkoriban, az nagyon fontos volt. Úgy értelmezték akkor a királyok, hogy Isten, vagy hát amiben hittek, az Istenek szólnak nekem, és mondanak valamit. És itt is az van a második fejezetben, hogy Isten ad neki egy álmot. Tehát álmot lát. És most az lényegtelen, hogy mi van az álomban, hanem hogy mi történik Dániel életében emiatt, az álom miatt. Mert a király kitalálta azt, hogy hát ezt meg akarom fejteni, hiszen fontos. Ma már annyira egyébként Isten álmon keresztül nem szól hozzánk, szól a Biblián keresztül. Ha esetleg valami furcsa álmod van, akkor lehet, hogy csak annyi, hogy tanulj bele, hogy 11-kor nem eszel disznótorost. Jó? Tehát a finom kolbiból, vagy valami a szalonnában nem eszel 11 után már, és akkor biztos, hogy nem lesz rossz álmod. De a lényeg, ő álmot látott, akkoriban ez gyakoribb volt, hogy Isten szólt ezeknek az uralkodóknak, királyoknak. Ott voltak mellettük a bölcsek, akik megfejtették, és itt is ez történt. Tudnom kell, hogy mi a megfejtés ennek az államnak, mert Isten, vagy az Istenek szólnak, és tudod, egy pályázatot írt ki. 21. századosan szólva, pályázatot írt ki, aki megfejti, hogy mi ez az álom, az jól jár, nem ölöm meg. Ez volt a szokás, hogy aki megfejti az álmot, de Nabukodonozor olyan pályázatot írt ki, hogy én nem mondom el nektek, hogy mi volt az álmom, hanem először is találjátok ki, hogy mi volt az álmom, és aztán fejtsétek is meg. Oké? Tehát ez volt a pályázati kiírás. És hát jöttek az okosok, az asztrológusok, bölcsek, hogy megfejtsék, de nem sikerült. Nem sikerült senkinek, úgyhogy úgy döntött Nabukodonozor, hogy itt vérfürdő lesz, kinyírjuk őket, ki kell őket nyírni, és akkor most jön, amit olvasunk, a második fejezet, 10. versétől azt mondja, a bölcsek ekkor így válaszoltak, nincs a földön ember, aki teljesíteni tudná a király kérését. Soha még a leghatalmasabb uralkodó sem kívánt ilyet egyetlen bölcstől, asztrológustól vagy jóstól sem. Túl nehéz dolgot kíván a király. Ezt a titkot csak is az Istenek tudják megfejteni, akik nem laknak együtt az emberekkel. Ezt hallva a király szörnyű haragra lobbant, és megparancsolt, hogy végezzenek ki minden bölcset Babilonban. Miután a parancsot kiadták, Arjók, a királyi testőrség parancsnoka elindult, hogy kivégezze a bölcseket. Kereste Dánielt és társait is, hogy végrehajtsa rajtuk a királyi ítéletét. Tehát Dániel is, meg a fiúk, ők is ebbe a kategóriába tartoztak, habár ők nem voltak ott, nem tudtak semmiről, de minden bölcs, minden asztrológus, kampec, bedühödött. Úgyhogy, ha Dániel helyében lennél, akkor az ez egy kicsit idegesítő helyzet lenne, nem? Egy picit. Tehát ott vagy, éppen most jöttél ki az első fejezetből, nem? Tehát ott is szorult helyzetben voltál, ott is kiborító helyzetben voltál. És most jön a következő rész, tehát nem bírom ezt a rendezőt. Tehát, emlékszem, ez volt, hogy nem eszem, meg nem iszom. Tehát ott is a halállal táncoltak. Tehát egy olyan döntést hoztak, ami a király ellen ment. Az ő király döntése ellen. És most jöttek ki ebből a nehézségből. És akkor most meg itt vagyunk ebben az újban. Tehát egy hülye bölcs elszúrja, pancsárkodik ott a király előtt, ezt miatt engem meg kinyírnak. Tehát röhely. És akkor gondolom, jött a kivégző testőrség, vagy akármi, ez az arjók, és akkor, hát Dániel, jöttem, hogy kinyírjalak téged a király parancsára. Köszi. Hát, milyenkor kéne földhöz vágni, hogy Isten, szórakozol velem? Oké, tehát ez az a pillanat, amikor azt mondod, hogy Isten, most tényleg? Most tényleg játszadozol velem? Hát most bizonyítottam, hogy mennyire hiszek benned, mennyire bízom benned, nem ettem a király ételből, nem ittam a király italából. És most megint itt tartunk? Megint a halállal játszadozunk? És megint meg akarnak ölni? Hát nem hiszem el. Oké, tehát ebben a helyzetben is tuti, hogy Dániel egy ilyen lestrapált szituációban volt. Ahol kattoghatott, ahol lemerült a helyzet a körülményei miatt. És voltunk már ott szerintem. Mi is, vagy vagyunk. Vagyunk benne, vagy éppen tartunk felé, csak hogy megnyugtassalak. Ha még nem voltál, és még nem vagy benne, akkor tartasz felé. Ez az élet, ilyen az élet. Tudjátok, hogy nem azért imádkozunk, hogy Isten mentsen ki abból a bajból, hanem hogy jöjjön keresztül velünk. Tehát Isten nem kiment a bajból, hanem keresztül jön velünk azon a problémán. De, tehát elmondom nektek, hogy én hogy kerültem ebbe bele, jó? Az én sztorim. Mielőtt még megyünk az általánosabb dolgok felé. Tehát én 1976. június 3-án születtem. Botár Balázsként, a lánykori nevem Botár Balázs. És most lesni fogok, mert ha magamtól mondom el, akkor még 2 óra múlva is itt ülünk, hallgatva az életem történetét. Tehát van egy öcsém, 2 évvel fiatalabb nálam, Jánosnak hívják, nem keresztény családban nőttünk fel, nem úgy neveltek. Azt hiszem, hogy anyu valamennyire hitt, de nem volt, tehát nem bízta rá az életét Jézusra, csak valamiféle Isten hite volt. Úgyhogy a szüleim azok mindig együtt voltak, nem váltak el, törődtek velünk, jó dolgunk volt igazából. Apukámmal nagy, mély kapcsolatom nem volt, tehát ő sokat dolgozott, hordta a vállán az anyagi terheket, úgymond. És elkezdtünk felcsöpöredni. Járattak templomba, jártunk hittanra, diákmise, első áldozás, aztán, mit tudom én, 14 éves lettem, öcsém 12 volt, akkor már kész vége, hagytuk a fenébe az egészet, mert nem is érdekelt. Azt hiszem, hogy talán azért járattak, hogy lehessünk első áldozók, hogy aztán meg mit tudom én, templomi esküvünk, vagy nem tudom, hogy van ez a szokás, hogy miért kellenek ezek a... Igen, vagy csak ilyen tradíciók voltak, vagy hát a nagypapám papnak készült, de nyilván én vagyok az élő bizonyíték annak, hogy nem az lett, tehát lett unokája, tehát az nem ment neki, de volt kapcsolata Jézussal, ő azért beszélt nekem Jézusról, de én mindig vitatkoztam vele, meg idegesítettem őt hülye kérdéseimmel. Na mindegy, a lényeg, tehát egy normális gyerekkorunk volt, nem bántalmaztak, nem molesztált engem senki se a családban, se azon kívül. Tehát mondhatni azt, hogy egész normálisan nőttem fel, szerencsés kölök voltam. De volt egy naivitásom, tehát az én megsebződésem, vagy az én csomagjaim máshonnan jöttek. És én a kapcsolatokban sebződtem meg, és nem is a párkapcsolatokban, tehát lányokkal, hanem a barátokkal kapcsolatosan, a társaság, akikkel együtt lógtam, vagy akik úgymond fontosak voltak, vagy kötöttem magam hozzájuk. Tehát az volt a bajom, hogy én túlságosan odaadtam magam a barátaimnak. Túlságosan kiadtam magam, túlságosan kinyitottam a szívem, túlságosan őszinte voltam. Tehát túl sokat, és mindig rosszul esett, amikor ezzel visszaéltek. És bőven, tehát egy olyan társaságban voltam, ahol igazából nem volt barátság. Tehát bűnözők voltak, mentek. Amikor buli volt, ők a bulit 2 órával előbb kezdték, mert először akkor volt divat, hogy el kell lopni egy autós magnót, tudták, hogy kihez kell vinni, az ad 4000 forintot ért, és akkor tudunk bulizni. És akkor ez volt mindig a program, hogy ha megyünk bulizni, akkor ők elmennek, és akkor gyorsan pénzt szereznek. És persze az autót könnyű volt feltörni, akkor volt ez a kiúszhatós magnó, vagy hát elég volt csak kitépni. Tehát ez volt a könnyű, gyors pénzszerzési lehetőség számukra. Tehát ennyire ilyen tisztességes, becsületes rácok voltak. Úgyhogy tehát megcsinálták velem azt, hogy véletlenül ott hagytam a kulcsot, lakáskulcsomat náluk, és aztán éjjel, vagy halljuk, hogy motoszkálás van. És még jó, hogy a szüleim kulcsa benn volt az árva belülről, mert különben bejöttek volna. Besúrantak volna, azt vittek volna dolgokat, amit találnak. Vagy kölcsön adtam ruhát, aztán egymás között eladták. És nem adták vissza. És én még meg akarok felelni, közéjük akarok tartozni, és én ezeket mind benyeltem. Mind benyeltem. Rohadt rosszul esett, nagyot csalódtam bennük, de mind benyeltem, meg akartam tartozni valahová. Ugyanakkor ezt belül nekem le kellett rendezzem. És akkor jött, tehát hogy rendezi le az ember? Sokféle dologhoz nyúl. Nyilván volt az egyik az alkohol, hogy elkezdtem ezt lerendezni 15-16 éves koromban. Nem kezdtem korábban a családi háttér miatt, akkor az evés, az is egy örömforrás az ember életében. És persze jött, amiről már beszéltem, a pornográfia. Tehát ezek mind valamiféle megoldások, amiket az ember valahol sebeket kap, csalódást, és bizonyos dolgokkal megpróbálja ezt kompenzálni, valahogy örömet szerezni magának. Csak ezzel az a baj, hogy ez akár személyiség zavarhoz is vezet, hogyha nincs ezzel elbánva, és évekig történik. Na, de hogy nem ragadunk itt le, menjünk tovább, tehát próbáltam ezekkel a dolgokkal feldolgozni, ezek a rossz szokások bejöttek az életembe, végig nem gondolkodtam Isten felől. Aztán 19-20 éves koromban lett egy újabb társaságom, tehát mások. Az egyik börtönbe ment, a másik, mit tudom én, hová elköltöztek vidékre, vagy valamit, tehát úgy szétrobbant ez a társaság, jött egy új. Ők nem voltak bűnözők, de nekik is túlságosan odaadtam magam, de ők nem akartak annyit mint amennyit én adtam nekik az életemből. És ők is ugyanezt kaptam tőlük, tehát csalódás. Megbeszéltük, együtt fogunk szilveszterezni, 96 szilvesztere. Egyébként akkor januárban ment apu és anyu egy téli konferenciára ezzel a pesti gyülekezettel, és mondtam nekik, hogyha elsőjén reggel 8-kor vagy 9-kor indultak, mondom, hogy ha ki tudom pihenni magam, ugye, tehát ez volt az én kibújom, akkor megyek veletek. Ja. Hát az ember egész éjjel bulizik illuminált állapotban, akkor reggel 8-ra január 1-én nem piheni ki magát, tehát nyilván ez volt az én ürügyem. De itt volt ez a társaság, meg volt beszélve, hogy ide-oda-moda megyünk bulizni, és ittunk is előtte, beszálltunk az autókba, én az egyik haverommal, ők meg a 4-en a másik autóba, és leráztak minket. Úgyhogy ott voltunk a haverommal, hogy mi van ezek? És akkor valahogy utolértük őket, mert egy ilyen sportkocsi volt, úgyhogy nem volt annyira nehéz, és elmentünk abba a buliba, ahol ők mentek, de ott meg a házigazda azt mondta, hogy minket nem látnak szívesen. És ők is azt mondták, hogy hello. Tehát volt egy ilyen gyomros részükről is. Mindemellett meg olyan fejgörcsön volt, hogy nem bírtam a kocsiba kinyitni a szememet. Úgyhogy mi történt? 96 szilveszterén, 11 óra, vagy 11 óra 30 perc környékén már ágyba voltam. Úgyhogy fölkeltem reggel 8-kor, és mentem a konferenciára anyuékkal, mert reggelre semmi bajom nem volt. Se másnaposság, se fejfájás. Tehát Isten felhasználja a fájdalmainkat a fejlődésünkre. az előre menetelünkre. De ekkor találkoztam olyan srácokkal, akik korombeliek voltak, ismerték Jézust, tehát azt mondtam, hogy mégis nem járnak ide olyan hülye gyerekek. Egyszer-kétszer jártam már, de akkor mindig a rosszabbik fajta keresztény talált meg, aki le akarta tömni a torkomon Jézust, meg akart téríteni egyből. De itt ezen a kis téli konferencián meg összeismerkedtem jófej srácokkal. Úgyhogy onnantól kezdve én jártam is a gyülekezetbe vasárnaponként. Nem adtam még oda az életem Jézusnak, már hittem Istenben, elhittem, hogy van, mert egy másik vonalon már 96-ban már Isten felkészítette a szívemet arra, hogy nyitott legyek Istenre. Eperjes Károly színművészen keresztül, egy házi videón keresztül hallottam egy bizonyságát az ő életéről, hogy ismerte meg Istent, hogy találkozott Jézussal, hogy bízta rá az életét, a fiát, hogy mentette ki a sátánizmusból, a drogokból, őt is, hogy hozta ki Isten a drogokból. Tehát bizonyságot tett, és olyan dolgokat, gondolatokat mondott ő a kis házi videóban, ahol nyitottá váltam arra, hogy oké, hát akkor végül is én sem mondhatom azt, hogy van Isten, de azt sem mondhatom biztosan, hogy nincsen. De nyitott lettem most már Istenre. Úgyhogy így felkészülve kerültem ebbe a táborba, aztán jártam minden vasárnapban, nem hittem, meg nem értettem semmit, és aztán jött egy mélypont májusban, 97 májusában, ahol azt mondtam Jézusnak, részeg voltam, ott voltam a haverjaimmal, éppen összeverekedtem az öcsémmel, ők szedtek szét, és aztán ez otthon volt már a buli után, amikor hazamentünk, hogy kész, vége. Ennek az életnek vége. Jézus, tiéd az életem. És aztán megváltozott az életem, mert dolgok kikerültek. Nálam ez úgy volt, hogy utána még próbáltam a rutinnal menni. Csütörtökön itt bulizunk, pénteken itt bulizunk, szombaton ott, meg házi bulist. Próbáltam ezzel menni, de egyszerűen ettől a ponttól kezdve már nem volt helyem benne. Tehát hülyén éreztem magam közöttük. Nem bírtam inni se. Ami egyszerűen csak képtelenség volt. Tehát az első, aki a legtöbbet, meg a leghamarabb, az én voltam a társaságban. És itt meg egyszerűen nem ment. És nem azt mondom, hogy ez mindenkinél így van, de nálam ez így volt. És beleestem abba a csapdába, persze hoztam a csomagjaimat magammal, innen ide, amit az elején mondtam, hogy túlságosan lelkes lettem. És túlságosan mindent a papírforma szerint akartam csinálni. Tehát ahogy tanítják nekem, ahogy mondják nekem. Tehát még nem is értem a Bibliát, nem a Bibliából veszem, hanem tanítják, vagy mondanak elveket, és én meg ott akkor azt meg túlságosan is nagyon úgy akartam csinálni, hogy mondják. Tehát úgymond mondhatom azt, hogy egy ilyen kegyelmi, önigaz ember lett belőlem. Tehát hittem a kegyelemben, meg minden, de megvolt az önigazságom. Tehát ha valaki más gondol, mint a mi gyülekezetünk, vagy valaki máshová jár, mint a mi gyülekezetünk, az egy kisebb rendű teremtmény, vagy kisebb rendű hívő. Mert mi tudjuk sokkal jobban. Mi tudjuk a tutit. Ja, úgyhogy ez is gondot okozott aztán a kereszténységemben, mert lett egy olyan szolgálati és munkatempom, amivel nyilván megint csak kompenzálni akartam a régi sérüléseket és a régi csomagjaimat, hogy egyedülállóként még elmegy, tehát hogy 7 óra vagy 6.30-ra mentem bibliaiskolába, aztán 8-kor dolgozni, aztán 5-kor a munka után mentem bibliaiskolába, este 10-ig, aztán szombaton, vasárnap meg reggeltől vasárnap estig szolgálat. Tehát mint a güzű. Semmi magánélet. Semmi kapcsolat Jézussal. Mert tele volt az időbeosztásom a gyűlis dolgokkal. És azt gondoltam, hogy ez helyettesíti azt. Vagyis nem gondoltam én semmit, mert arra se volt időm. Csak úsztam az ára, meg a túl nagy lelkesedéssel. És nem volt senki körülöttem, aki ebből visszarángatott volna, mert mindenki ezt csinálta. Ez volt a szomorú. Ja, úgyhogy Úgyhogy kemény volt. Kemény volt. Aztán megházasodtunk. Tehát azért ebben a munkatempóban és szolgálati tempóban azért volt idő arra, hogy megismerkedjünk Virággal, és csapjam a szelet neki, és ez tartott egy másfél-két évig, és akkor két év után összeházasodtunk, és de ugyanez a munkatempó megmaradt. Tehát megvolt a munkám, a gyülekezetben dolgoztam. Persze voltunk kint Baltimore-ban még a házasságunk elején egy évig, de aztán, amikor visszajöttünk, tehát ott volt ez a munkatempo. Tehát attól függetlenül 8 órás a munkaidőm, én minden délután még volt. Vagy bibliaiskolába tanítottam, vagy ezzel a szolgálattal találkoztam, mert vezetőjük voltam, vagy azzal a szolgálattal, és még hétvégén is szolgálunk. Tehát egy olyan élet volt, ami totál kimerítő és lemerítő. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy a szemünk láttára egy nagyon fontos személy, egy lelkipásztor, aki vezette a zeneszolgálatot Budapesten, a szemünk láttára csalta meg a feleségét. Aki vezetett bennünket a dicsőítésben, énekelt, az imádatban, aki segített bennünket, és megcsalta a feleségét. És aztán volt egy pásztorváltás, ami nem úgy történt, ahogy mi szerettük volna, és nem olyan kimenetelett, amit mi szerettünk volna. És az is megviselte, nem csak minket, hanem az egész gyülekezetet. Tehát sok minden történt, és mondom, az élet az kemény ezen az oldalon, és lehet mocskos. Mert azoknak, akiknek itt vannak, csomagjaik vannak, megismerik Jézust, átjönnek és hozzák a csomagjukat magukkal. Tehát volt egy nagy csalódás bennem 2005, ja, azt hiszem, hogy 2005 környékén. Tehát a magyarországi vezetőkben, a gyülekezet vezetőkben, tehát nehéz volt nekem, nehéz volt. De váltottam, beleálltam ugyanúgy a szolgálatban, az új pásztor, az új vezetőség alatt ott voltam, és ugyanezzel a munkatempómmal megint csináltam a dolgokat, csináltam a feladataimat. Persze világméretűen volt egy válság egyébként a Biblia szóban, tehát nem csak nálunk azért volt, mert Amerikában volt. Tehát ez fontos, hogy lássuk, minden egyházban ilyen van, átmennek nehéz időszakon, de Jézus átviszi őket, és igazából jobban lehet ebből kijönni. Tehát egy gyülekezet sosem makulátlan és sosem tökéletes, tehát ilyen dolgok történnek, de emberek ebben sérülnek, és én is sérültem ebben. Úgyhogy volt egy szakadás is a gyülekezetben. Nem Magyarországon, mégis Magyarországon is, de nem lett két gyülekezet ott Budapesten, csak rengetegen elmentek azok közül, akikre mi felnéztünk, akiknek a lábai alatt igazából felnőttünk, vagy akik a mi hithőseink voltak. Én 97-ben jöttem a gyülekezetbe, és voltak ott már, mit tudom én, 6-7-8 éve már testvérek, akik úgymond tanítványoztak minket. És aztán ebben a pásztorváltásban, vagy szakadásban az is lett, hogy ők elmentek, megsértődve valamin, vagy akármit. Tehát őket úgy megviselt, hogy eltűntek. És nem jól. Na, tehát most brutálisan őszinte vagyok veletek, de fontos, hogy lássátok, hogy hogyan alakulhat ki ez valakinél. És konkrétan mondjuk nálam. És aztán én is elbizonyítottam, hiszen tehát a hűségben a gyülekezet iránt, hogy most menjek én is el, nem menjek, nem tetszik az, ami történt, nem tetszik, ahogy történt. Persze Isten jót tud mindenből kihozni, mert hiszem Róma 8:28-at, hogy minden a javunkra van. Tehát akkor is látom az emberi részt, az emberi csomagokat, hogy emberek hogy kapartak esetleg ki gesztenyéket, vagy hogy jutottak hatalomra, vagy akármi. Na mindegy, tehát mivel én ott voltam benne. És aztán ebben az elbizonytalanodásban, a szolgálattal kapcsolatban voltak bennem kérdések. Hogy hogyan csináljuk a szolgálatot, vagy hogyan csináljam a szolgálatomat. Hogyan növekedjen a szolgálatom, amit csinálok. És nem kaptam rá válaszokat. Nem kaptam rá válaszokat. Senki nem segített ebben. Azokat már mindent kipróbáltam, amiket mondtak. de nem működött. Úgyhogy elkezdtem más gyülekezeteknél nézni azt, hogy ki mit hogyan csinál, tehát hogy táguljon az én látóköröm, nem csak a mi gyülekezetünk létezik, ez azért már nagy fejlődés számomra akkor, hogy nem csak a mi gyülekezetünk van, és nem a mi gyülekezetünk a legjobb. És aztán találtam válaszokat, vagy találtam tanácsokat máshol. Nem hagytam el a gyülekezetem, csináltam a feladatomat, de találtam dolgokat, módszereket, vagy ötleteket, vagy elképzeléseket, de sajnos mindig olyan választ kaptam, hogy hát ezt mi nem így csináljuk, hát ezt mi sosem így csináltuk, és nem is szeretnénk így csinálni, ez nem Biblia szólós, stb. És akkor ez is úgy gyomron vágott engem. Mert ott voltam felelősséggel, ott voltam, hogy szeretném, ha ez a szolgálat ez gyarapodna, növekedne. Segíteni nem tud senki, mert a sémák nem működnek, legalábbis nálam. Próbálok keresni valamit, tesóknál keresek, tehát nem az ördöghöz mentem, és akkor ez se jó. Ez se jó. Úgyhogy úgymond bajba kerültem, mert elbizonytalanodtak bennem, tehát lett egy bizalmatlanság felém, hogy én nem vagyok elég, úgymond, Biblia szólós. És éreztem a bizalmatlanságot. És próbáltam valahogy földolgozni, nem tudtam. Segítséget kértem a pásztor Schellertől, az amerikai gyülekezetnek a pásztorától, aki a pásztorom volt, míg itt élt Magyarországon. Próbált ő is segíteni ebben, hogy a viszonyokat rendbe tegye itt Magyarországon velem kapcsolatban és másokkal kapcsolatban, de nem ment, tehát nem tudtunk csomót kötni a dolgokra. Úgyhogy volt egy bizalmatlanság felém emiatt a vezetőség részéről. És mindez idő alatt a röhely az volt, hogy a szolgálataim gyümölcsöztek, a szolgálataim növekedtek és fejlődtek. És ez persze mit hoz létre? Még nagyobb bizalmatlanságot. Mert az volt, hogy emberek, akik el voltak szintén kámpicsorodva, vagy elbátortanodva, úgy döntött, tehát új életre keltek, új életre leltek. Mert tudtak csatlakozni egy csapathoz, ahol a pásztor ott volt, törődött velük, tanítványozta őket, adott instrukciókat, de szabadságuk is volt, és örültek az emberek annak, hogy csatlakozhatnak ebbe a csapatba. Legyen az bárki. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy olyan szindróma volt, hogy egy gyülekezet volt a gyülekezetben. Legalábbis sokan így gondolták, és ezt én azt mondom, hogy igen, ez veszélyes. Tényleg veszélyes. De hogy ez volt. Tehát a dolgok, a körülmények, a helyzetek ezt hozták. Kialakult ez a helyzet valami miatt, valamiből. Úgyhogy tudod, megint megtapasztaltam azt, hogy azok, akik közel állnak hozzám, tudod, a vezetőim, mert ők a barátaim, csak csalódtam bennük. Tehát odaadtam az életemet nekik, és hátat fordítottak nekem. Nem azt mondom, hogy én ártatlan barika voltam, mert mindeközben én mérges voltam rájuk. És én jobban tudom, mint ők. És hallgatniuk kéne álmukét. Tehát a depressziós ember az ilyen. Neki van igaza, senkinek nincs igaza. De hogy ez a nehézség volt. De mindeközben alig voltam otthon, ezek a dolgok mentek, és ezeket a növekvő szolgálatokat vezetőségileg vinni kell, tehát ott volt a teher rajtam. Képeztem őket, csapatösszejövetelek voltak, a fiúkkal külön találkoztam a csapatokban, és együtt tanulmányoztuk a Bibliát. Tehát volt, hogy legalább 60-70 ember. A zeneszolgálatot nézzük, meg az új kezdet szolgálatot. Tehát fizikailag és lelkileg kimerült voltam ebben az időszakban. Ez egy másfél év volt. És aztán jöttünk Szegedre. Tehát kimerült voltam. Tehát egyedül Pásztor Csaba meg a Fodor János volt, aki tartotta bennem a lelket. Egyébként Pásztor Csaba is ilyenekkel küzdött abban az időszakban, csak ő távol volt Budapesttől. Úgyhogy egymást abajgattuk itt. Egy másfél-két órákat beszéltünk szinte minden nap. Ja. Úgyhogy tudod, én erről nem is beszéltem még Virágnak se így. Megélte velem. Meg túlélte a házasságunk, ami csoda, mert ez az időszak többet ártottam, mint használtam a házasságomnak. Ezzel az elkeseredettséggel, meg depresszióval, meg munkatempóval, és ott van kisgyerekkel otthon. Ja, de úgy voltam vele, úgy éltem meg az egészet, hogy nem akartam öngyilkos lenni, de volt egy ilyen bennem, hogy ennek mi értelme van így. Tehát én látom, hogy gyümölcsözik meg minden, de látom, hogy ez mibe kerül. Hogy közben a vezetőséggel nincsen bizalom, totál ellene megy nekik, tehát hogy ez káosz. Tehát ha így fog kinézni az én életem, akkor ezt az életet én nem akarom. És nem voltam úgy vele, hogy megölöm magam, de tényleg tehát nem bántam volna, hogyha meghalok. Ja, és hol voltam, melyik oldalon? Itt, a keresztezlen oldalán. Tehát keresztény voltam már, újjászületett, hívő voltam, és depressziós. Ja. Úgyhogy rájöttem arra, hogyha véget vetnék ennek a dolognak, az csak gyávaság lenne, és a legönzőbb tett lenne a részemről. Úgyhogy, de mondom, az nem merült föl bennem, hogy megöljem magam, de azt az életet, amit éltem, nem akartam, hogy ez folytatódjon. És aztán nyilván Isten, most már azt, hogy hogyan jöttünk Szegedre, azt már nem mondom, mert tényleg hosszú lesz, mert hosszabban beszéltem róla, mint gondoltam. De hogy Isten kimentett ebből. Úgyhogy elhozott minket Szegedre. És úgy, hogy határozottan szólt hozzám, tehát szinte, mintha hallottam volna, nyilván Fodor János üzenete volt a kaposvári nyári táborban, a kaposvári gyülekezettel, és úgy éreztem a szívemben azt, hogy Isten azt mondja, hogy menjetek oda. Menjetek Szegedre. Mert már egy ideje azon izéltem, hogy hát tehát akivel egy húron pendülök, az a Fodor János és a Havelan Csaba. Pásztor Csaba. Úgyhogy hát nekem ott kéne lennem velük. És akkor ott fullba oda tudnám adni magam, és tudom, hogy ott nem egymás ellen mennének a dolgok, mert ugyanúgy gondolkodnak, mint én. És most nem arról beszélek, hogy én jól gondolkodom, és a Budapesten a vezetőm rosszul gondolkodtak, csak valahogy nem egyeztünk. Most mindegy az részletekben, vagy akármit, tehát teljesen mindegy az, hogy mit jelent ez. Az a lényeg, hogy mi nem egyeztünk, és így nagyon, nagyon rossz így együtt szolgálni. Tehát nincs ezzel semmi baj, hogyha emiatt szétválnak az utak. Oké, tehát Pál és Barnabás is szétvált apostolok cselekedeteiben. És azt látjuk, hogy Pál és Barnabás, amikor szétváltak, akkor nem egymásra fújtak, és szolgáltak utána. Tehát lehet szétválni, amikor mindenki csinálja utána Isten munkáját tovább. Az egy biblikus szétválás. De a lényeg, hogy aztán Isten elhozott minket ide, és elkezdődött a gyógyulás, és Isten gyógyított a mai napig is, és már túl vagyok. Túl vagyok már rajta, tehát szabad vagyok ettől az egésztől. Ja, úgyhogy azért mondtam el ezt akár ilyen hosszan, és így, mert tudod, lehet, hogy a múlt héten, a múlt hónapban, vagy az elmúlt évben már elgondolkodtál azon, milyen jó lenne, ha meghalnék. Lehet, hogy voltál így. Hogy francba az egészen. Kit érdekel. Vessünk véget neki, az nincs gond. Nem kell a fejét nézzem egyfolytában, vagy nem kell együtt élnem vele, vagy nem kell ezzel az élettel szembenézni, amiben vagyok. Mi reményem van, hogy változzon. De az, hogy itt vagyunk ma, az a tény, hogy itt vagyunk ma, az azt jelenti, hogy Isten nem adta föl. Egyikünkkel kapcsolatban se. Tehát az, hogy te hallhatod ezt az üzenetet, és lehet, hogy ez most még hosszabb lesz, mint szokott. mert még el se kezdtem, hogy kerülünk bele, és hogy jövünk ki. De gyors leszek, géppuska. Ropogni fog a géppuska. De hogy mi az, ami kellett ahhoz, hogy belemenjek én ebbe? Az első, most nézzük csak meg, az irreális munkatempó, ami belevisz minket. Tehát fordulatszám mérő, nézzük csak meg, a következő kép, Gábor. Tehát ott van a fordulatszám mérő. Látjátok azt a piros zónát? Tehát ha a mutató ott van, az nagyon jó érzés. Az a, mint tudom, ez a 3 másodperc, hogy felgyorsul oda, meg váltasz, és megint felgyorsul oda. De amikor nyomod a gázpedált, és már 1/2 perce, vagy 1 perce ott van abban a pirosban, vagy 2, tehát amikor az ember ott tartja, akkor tönkre megy a motor. Tönkre megy a motor. És tehát leég. És a legtöbb ember, köztük én is így voltam ezzel, azért voltam lemerülve, és azért voltam lestrapálva, mert ebben voltam. Tehát egy őrült tempót nyomtam. Őrült tempót. És múltkor már beszéltem róla, tehát annyira gyönyörű a világ, csak nem veszük észre. Mert olyan gyorsan megyünk. Amikor lassan mész, azért jó sétakocsikázni. Lovaskocsival elmész, szóval sétakocsikázni, mert észre fogod venni, hogy milyen szép a környék. Ha autóval mész, nem veszed észre, mert azzal gyorsan mész. De ha sétálgatsz a sétakocsival, tehát le kell lassulnunk ahhoz, hogy észrevegyük akár Istennek a keze nyomát az életünkben, a környékünkön, az emberek életében körülöttünk. Tehát le kell lassulni. Le kell lassulni. És igazából tényleg akkor jöhet a meghittség Jézussal is. Egy tanácsadó mondta egyszer, hogy amikor lelassulunk, és tehát amikor lelassulunk, akkor látjuk meg igazán a szépséget a dolgokban. És akkor jön igazán a meghittség. És ez, tehát ezért nincsen sok házasságban meghittség, mert őrült tempóba mennek a dolgok. Tehát nem hajlandóak lelassulni. És ezért van meghittség hiánya az Istennel való kapcsolatban is, mert őrült tempót diktálunk az életben. Ja, úgyhogy irreális tempó az segít, hogy belemenjünk a depresszióba. Nagyon segít. Tudod, mikor néztél meg utoljára egy naplementét? Naplementét? Nincs idő. Ez van, az van, amaz van. Csinálni kell a dolgokat. Ez. Tudod, és nyomatni kell, és dolgunk van, mindent meg kell csinálni, amit elterveztem, nem maradhat ki belőle semmi, még ha a körülöttem lévők beledöglenek is, akkor is végig fogjuk csinálni, mert a nap végén azt akarom látni, hogy azok ott mindenki van pipálva. És majd ez megnyugtott engem, hogy én egy értékes ember vagyok. És ettől vagyok értékes. Úgyhogy ha valaki ebben meg akar engem akadályozni, akkor ő azon dolgozik, hogy én ne legyek értékes. Úgyhogy az egy ellenség. És úgy fog bánni vele, mint egy ellenséggel. Ja, úgyhogy az irreális tempó az egy fantasztikus út, hogy depressziósak legyünk. Balázs, túl gyorsan mész. Erre én ingerült leszek. És mérges leszek. Amikor ilyet mondott nekem valaki. És egy depressziós ember az mérges lesz, amikor rászólnak. Hogy túl sokat csinálsz, vagy túl gyorsan mész, vagy túl sokat akarsz. Tudod, és ez volt a válaszom. Hát az ördög sem pihen. És akkor emlékeztetve lettem arra, hogy de a te példaképed nem az ördög. A te példaképed ne az ördög legyen. Ja, és 2 Mózes 20-ban Isten beszél a 10 parancsolatról, és a 2. parancsolat beszél a szombatnapról. És a 10 parancsolat közül a szombatnapról beszél a legtöbbet. Szinte annyit beszél ott, mintha az összes többiről együtt. Tudott valamit Isten. Oké, a szombatnap az a pihenőnap volt. És hogy kell legyen pihenőnapunk. Kell legyen, amikor tehát kellenek olyan dolgok, amik kikapcsolnak. Ha megnézzük Jézus utolsó hetét, ő tudta, hogy ez az utolsó hete, tehát biztos, hogy sok teendőt belerakhatott volna, de ő szombaton nem csinált semmit. A szombatja akkor szünnap volt az utolsó héten. Úgyhogy tanulhatunk mi is ebből. Mi az, ami nyugtat téged, vagy mi az, ami kikapcsol téged. Tudod, egy séta, egy biciklizés, csak úgy céltalanul, vagy valami, ami nyugtat. De tedd be, mert szükséged van rá. Szükséged van rá, hogy kikapcsoljon, hogy lazítson. Ha nem lazít, akkor nem csinál, akkor az nem jó. Tehát lazítson. Tehát kell, hogy legyen valami buli az életben. Kell, szükségünk van rá. Aztán a második dolog, irreális elvárások másoktól. Oké? Tehát egy depressziós ember. Tehát általában a depressziós emberek iszonyat mérgesek másokra. Tehát, ha ez vagy, nem macerálni akarlak, én is ebben voltam. Ja, tehát miért mérges? Azért mérges, mert minden, ami hibázik az életében, az a másiknak a hibája. Tehát ha valami nem sikerül, valami nem jó, tehát valami rossz történik az életben, az a másik embernek a hibája. És mondom, tehát a házasságomban én sokkal többet ártottam ebben az időszakban, mint hozzátettem volna. Nem figyelsz rám eléggé, nem vagy elég vonzó, vagy mit tudom én, nem izgatsz annyira, vagy nem örülsz nekem annyira, hogy örülne, mikor alig lát. Meg már totál lemerült, mire én hazaértem. Tehát, ha jobban bátorítaná, tehát jönnek az elvárások, és ott voltak az elvárások részemről Virág felé. És ugyanez, tehát embereknél. Tehát elvárások mások felé. Tehát milyen egy ilyen férj mellett lenni? És ez a csoda, hogy ott állt mellettem, és bátorítottam úgy meg. És itt van a mai napig mellettem, tehát elviselt. És túlmentünk rajta. Nem az én érdemem volt. Ja. Úgyhogy, de ebben az állapotában az ember ezt észre se veszi. Ja, úgyhogy a depresszióban lévő ember arra vár, hogy majd a világ megváltozik körülötte. Tehát benne semmi hiba nincsen, ő semmi rosszat nem csinál, mindenki másnak meg kell változnia körülöttem. Mert a probléma gyökere azok mások. Oké? Tehát az a baj, hogy nem fog megváltozni. A világ nem fog megváltozni körülöttem. Erre rá kellett jönnöm. Hogy nem a körülöttem lévő dolgoknak kell megváltozni. És itt mondom el, hogy hagyd abba mások hibáztatását. Ha ebben élsz, hagyd abba. Hagyd abba. A hibáztatás az bénaság. A hibáztatás az bénaság. A hibáztatás az bénaság. Amikor másokat hibáztatok, akkor le vagyok bénulva, mert nem, akkor nem azon vagyok, hogy az életem változzon. Nem gondolkodok azon, hogy min kéne korrigálni, min lehetne változtatni, hogy változtat, hanem más a hibás. Tehát egy bénaságban élek. Le vagyok bénulva, amikor másokat hibáztatok. Tudod, a hozzáállása ennek az embernek az a férjem a hibás, a feleségem a hibás, a gyerekeim a hibásak, a főnököm a hibás, a hülye munkatársaim a hibásak, mindenki hibás, a szomszéd kutyája a hibás, a hala a dunsztos üvegben, a barátom a hibás. Hogyha mind megváltoznának az életem, annyival jobb lenne. Annyival jobb lenne. Oké, és így épül fel az irreális elvárás másoktól. Tehát irreális elvárása van egy depressziós embernek másoktól, hogy nekik milyennek kéne lenni. Aztán a harmadik. Az élet irreális szemlélete. Ez is oda vezet. Hogy van egy irreális szemlélet az életről. Tehát amikor keveset tudtam csak aludni, az baj volt. És túlhajszoltam magam, és azért nem tudtam, és sokat kattogtam belül, és nem tudtam aludni. És ideges voltam. És aztán persze, mivel nem aludtam eleget, ezért fáradt voltam. És aztán ott volt bennem emiatt, a fáradtság miatt könnyebben haragos voltam, könnyebben mérges voltam. Tehát ezek hozzák magukkal egymást. És aztán hova megy ez a harag, kire megy ez a harag, kire megy ez az a méreg, kire öntött ki. Tudod, és mivel áltattam én magam, azzal áltattam magam, ugye mit mond az ember, a saját megnyugtatása véget, ez csak egy időszak. Ez csak egy rövid időszak. Persze. Ja. Egyszer majd vége lesz, persze. Sokan úgy hívják ezt, hogy a középkori válság. Amikor férfiak elhúzzák a csíkot otthonról. Megveszik a motorjukat. Őrület, őrület. A középkori válságot én úgy hívom, hogy amikor leveszed Jézusról a szemed, akkor ebben a válságban vagy. Férfiak. Tehát ez nem korhoz kötött, hanem amikor levesszük Jézusról a szemünket, akkor jön ez a válság. Ja, úgyhogy én azt mondtam, hogy majd változni fog, csak egy időszak, de nem változtattam semmin. Oké, tehát ez a röhelyebben, hogy van egy irreális szemléletem az életről, hogy ez csak egy időszak, és majd változni fog. De nem gondolkodtam el, ha én nem változtatok, akkor az életem nem fog megváltozni. Azért, mert én valahová el akarok jutni, de ugyanúgy változtatás nélkül élem az életemet, nem fogok oda eljutni, ahova szeretnék. Oda fogok eljutni, ahova már eljuttam, és azt mondtam, hogy na, ez nem jó. Tehát változtatnom kell. Változtatnom kell. Mert különben aztán beleesek egy verembe. Negyedik. Irreális vágy arra, hogy mindenki kedveljen. Ez is gyönyörű. Lehet nehéz elhinni, nekem is meg kellett ezt tanulni, de vannak emberek az életben, akik nem szeretnek. Akik nem kedvelnek. Nem csípják a búrámat. Tehát nem csípik. Nem tetszik nekik az, hogy kinézek, vagy amit mondok, vagy ahogy mondom, mit tudom én. Hát az ő bajuk. De hogy nehéz elhinni. Nem? Te most nézzetek rám. Kiskutya szemek. De igaz. És ugyanez van veled is. Oké? Tehát, hogy tehát nem szerettem azt, ha nem szeretnek. Nem szerettem azt. Nyilván ez abból jött, hogy én az életemet odaadtam mindig a számomra fontos kapcsolatoknak, és aztán csalódtam benne. És ezért mindig ezeket a sebeket mindig fel. Ezért mondtam el a Krisztus előtti dolgaimat, mert ezek csomagok voltak, amik aztán meghatározták a keresztény életemet. Úgyhogy ez a duma, amikor azt mondják, hogy de pásztor, nevet személyesen, amit mondok, de tudod, és akkor mondták a személyeset. És most mondok nektek egy példát, csak hogy lássátok, hogy milyen ez, amikor azt mondjuk valakinek, hogy nevet személyesen, de ez olyan, ha mondjuk ezt nekem mondanád, ez olyan, mint hogy oda jönnél hozzám, és jó, kajakra tökön rúgnál. És aztán azt mondod, de nevet személyesen. Nem tudok más tenni, ez személyes volt. Oké, tehát, hogy ez fáj. Ez fáj. Ez fáj. És az igazság az az, hogy igen, követtem el hibákat, és most is, nem vagyok tökéletes. De egy olyan fickó vagyok, aki egy nap a pokol felé tartott, és ezt a fickót Jézus megtalálta, megmentett ebből a pokolba vezető útról, leszedett róla, és megújította az életemet, újjátett, és minden nap rám árasztja az ő kegyelmét, és szeret engem, és vezet engem, és tudod, ez vagyok. Ez vagyok. És ez vagy te is. Nem vagyunk angyalok. Én se vagyok angyal. Van, aki szeret, valaki nem szeret. De Isten szeret. És ez jó. Nem lehet mindenkinek tetszeni. Úgyhogy, ha depressziósak leszünk, ez két dolog kombinációjából jön. Egyik az, amit elszenvedtem. Igen, lehet, hogy molesztáltak gyerekkorodba. Igen, lehet, hogy megerőszakoltak gyerekkorodba. Igen, lehet, hogy visszaéltek, mert gyengébbik nem vagy. De lehet, hogy fiúként molesztáltak, tehát nagyon könnyen lehet. És ez rossz. Ez rossz. Ezek nagyon komoly csomagok. Tehát az egyik, és jogos. Jogos, hogy nehéz, és meg vagy sérülve. Ez az egyik, ami miatt az emberek depressziósok. De ott van a másik, ami ugyanúgy ott van mindannyiunk életében, a döntéseink. A döntéseink. Amit tettek velünk, ez az egyik része, a másik meg a mi döntéseink. Amit ezekkel a dolgokkal kezdtünk, vagy az életünkben jövő dolgokkal, amit tettünk, amit kezdtünk velük. Milyen döntéseket hoztunk. És elmondom nektek, a kiút, az a kiútnak a kulcsa, az ott a döntéseinkben van most. Azzal nem tudsz már mit kezdeni, ami történt veled. Azzal Jézus elbánik, meggyógyít belőle. De az, hogy milyen döntéseket hozunk, igenis tudunk rajta változtatni. Úgyhogy, ha ki akarsz jönni a depresszióból, akkor uralkodnod kell felette. És itt van három módja, ott van a jegyzetnek a végén, mi ez a három dolog, három mód, amit Dániel is tett. Az első, a tagadás nem segít, csak még jobban fáj. Tehát ha tagadom a dolgokat, az nem segít, csak még jobban fognak fájni a dolgok. Okay, tehát nem várhatom el, hogy jobb lesz a helyzet, az érzés, az életem, ha tagadom az egészet. Emlékszem, amikor Pesten, nem tudom, azt hiszem, a 9. kerületbe mentem autóval, és elkezdett az autó húzni jobbra. Jobb első. Egyből bevillant a fejemből, hogy ez defekt. De nem, semmi baj nincsen. Tehát olyan 5-10 másodpercig még próbáltam, annak ellenére, hogy húzott nagyon a kormány jobbra, de ott volt bennem ez a játék, hogy de semmi nem történt, megyünk tovább. Ez semmi, csak kicsit erősebben kell tartani a kormányt. De nem lehetett mit tenni. Egyszerűen ki volt. Tehát szembe kellett néznem azzal, hogy defektes a kerekem. Kész. Defektes. Ennyi. És hála Istennek, egy 100 méteren belül ott volt egy gumis, úgyhogy nem kellett vontatást hívni, meg semmilyen, nem, csak begurultam már Felnin. Mert ugye addig vártam, míg Felnin nem voltam. Na, de hogy igazából, ha ez 120-szal megyek, 120-as tempóval, oké, tehát van egy irreális tempom, akkor ez életveszélyes. Egy defekt. És nem csak számomra, hanem akik velem együtt utaznak. Tehát nem csak magamnak okozok sérülést azzal, akár, hogy tagadom a problémámat, hanem azoknak is, akik velem együtt vannak. És élik az életüket. Úgyhogy, nézzük csak, mit olvastunk itt Dánielnél, mert tetszik, hogy Dániel nem tagadta a problémát. Oké, tehát nem azzal jött, hogy ott sem voltam, mert mit akar engem megölni a király, ott sem voltam. Oké, ez lett volna a probléma tagadása. Nem, 14. versben azt mondja, Dániel azonban bölcsen és okosan megkérdezte Arjókot, ugye, mert Arjók ment, hogy most meg fogja őket ölni. Miért adott a király ilyen kegyetlen és sürgős parancsot? Arjók pedig elmondta, mi történt. Akkor Dániel azonnal bement a királyhoz, kért, hogy adjon neki egy kis időt, és akkor meg fogja mondani az álom megfejtését. Tehát Dánielnek volt egy ilyen hozzáállása, nem az, hogy leáll patáriázni, hogy ki követette a hibát, és milyen, tehát ő nem tehet róla, másnak a hibája, hanem azt mondta, adj időt, most lerövidítve mondani, mert adj időt, megoldjuk. Oké, tehát adj időt, megoldjuk. Ja. Ha ki akarunk jönni a depresszióból, vagy ebből a lestrapáltságból, akkor nem futhatunk, és nem menekülhetünk tovább. Tehát szembe kell néznünk a dolgokkal. Be kell ismernem, hogy problémám van. Itt kezdődik. Hogy beismerem, hogy problémám van. Tudod, mi tartja vissza az embereket ettől? A jó öreg büszkeség. A jó öreg büszkeség. Oké, tehát a büszkeség az börtönbe visz minket. Börtönbe vezet. Mit találsz ott abban a börtönben? Érzelmi halál, lelki halál, szellemi halál, minden, ami halál. Tehát a büszkeség az ennyit tesz velünk, ennyit segít. Oké? Néhányaknak még fizikai halál is. Mert akár a súlyos depresszióba akár eljutnak egy olyan döntésig, hogy megölik magukat, vagy annyira lestrapálódik a szervezete, hogy különböző olyan betegségek jönnek ki rajta, ami halálos akár. Ja, úgyhogy ez nem játék. Tehát a büszkeség az egy nagy ellenségünk. És nem tudunk kijönni, ha tagadjuk. Tehát be kell ismerni. Második, nem élhetem az életem magányosan. Az ismerős. Az egyik alap értékünk. Nem lehet az életet magányosan élni. Tehát nem élhetem az életem magányosan. Tehát nem tehetjük meg, hogy egyedül vagyunk. És ez a lenyűgöző, mert itt volt Dániel az egyik legerősebb fickó a Bibliában. És hatalmas proféta, de miután beismerte a problémát, hazament, és nézd meg, mit csinált. 17. vers. Majd hazament, és mindent elmondott a társainak. Hananyának, Misájának és Azárjának. Kérte őket, hogy együtt könyörögjenek irgalomért a menny istenéhez, ezzel a titokkal kapcsolatban, hogy ne kelljen elpusztulniak a többi babiloni bölcsekkel együtt. Ezután Isten éjjeli látomásban megmutatta a titkot Dánielnek, aki örömében így dicsérte és áldotta a menny istenét. Majd mindjárt folytatjuk. Tehát ez az erős ember sem volt képes arra, hogy magányosan menjen ezen keresztül. Tehát nem volt képes arra, hogy magányosan menjen keresztül. Neki is szüksége volt a társaira, arra a három srácra. Oké, tehát az volt, srácok, gáz van, segítsetek. Valamit csináljunk, mert az életem ezen múlik. És a ti életetek is. De látjuk ezt Jézusnál is. Tehát ő is, amikor ment a Getsemáné kertjébe, a legnagyobb küzdelme, még a keresztre feszítés előtt, az előtte lévő éjszaka, akkor is azt mondta, János, Péter, Jakab, gyertek velem, és imádkozzatok velem együtt. Tehát még Jézus sem magányosan ment neki a legnagyobb küzdelmének. Úgyhogy szükségünk van másokra, szükségünk van egymásra. Oké? Tehát így tudjuk legyőzni Isten erejével ezeket a problémákat. Ebbe a legnagyobb nehézség a férfiaknak van egyébként. Mert ők szeretnek begubozódni a saját kis problémájukkal, és nem szólnak egy szót se. De szükségünk van férfiaknak arra, hogy a lelki, szellemi dolgainkat meg tudjuk beszélni másokkal. Tehát szükség van rá. Nagy-nagy-nagy szükségünk van rá. Tehát, de férfiak nem csinálnak ilyet. Igen, lehet azért nincs annyi férfi a gyülekezetben, mert nem csinálnak ilyet. Ja. Úgyhogy ezért van a gyülekezet. Tehát, hogy egy olyan hely legyünk, ahol rendben van az, hogy nem vagyunk rendben, és segítséget kérünk egymástól. Jó, harmadik. A megoldás akkor kezdődött el, mikor beismertem, hogy mi az, ami... Vagy harmadik. A megoldás akkor kezdődött el, nincsen már negyedik. Amikor beismertem, hogy mi az, ami össze van törve bennem. Tehát amíg másokat hibáztattam, addig nem volt megoldás. Fel kellett ismerjem, hogy nálam nincs rendben valami. Voltál már úgy, hogy nem kaptál feloldozást? Tehát próbáltál mindent, mindenkiben megtalálni a hibát, vagy mit tudom én, megteszel mindent, de egyszerűen csak nincs bennünk. Nem kaptad meg azt a feloldozást, hogy megnyugodjon a lelked. Az igazság, hogy nem feloldozásra van szükségünk, hanem bűnbánatra és megbánásra. Hogy azok a dolgok, amik el vannak törve bennünk, amik nincsenek rendben, azon a területen én szembenézek ismétlenül, és azt mondja, hogy nem, igen, ez nincs rendben az életemben, igazad van. És nem akarom többet így élni az életem. Ja. Úgyhogy imádkoztam én azért, hogy Isten mentsen meg ettől a helyzettől, de Isten azt mondta, nem, ezen átmegyünk együtt. Hát, jó lett volna, ha nem. De Isten látta jónak, hogy ezen átmegyünk együtt. Mert ebből neked tanulnod kell. Még kirántalak belőle, nem kell semmi döntést hoznod, nem kell átgondolnod a dolgokat, akkor holnap után mi lesz? Ugyanúgy benne leszel. Nem, átmegyünk együtt, és hallgass rám végig, és végigcsináljuk. És akkor majd megváltozik a gondolkodásod, és meg fogod tanulni, hogy hogyan ne kerülj ugyanebbe vele. Ja. És akkor változtak meg a dolgok az életemben, amikor abba hagytam azt az imát, hogy Isten, változtasd meg a feleségem. Isten, változtasd meg a vezetőimet. Isten, változtasd meg a barátaimat. Isten, változtasd meg a családom. Isten, változtasd meg a gyülekezetem. Isten, mindenkit változtasd meg körülöttem. Akkor kezdett el változni az életem, amikor ezt abba hagytam. Nem mások változzanak, nem ők a hibásak, hanem itt van belül valami az én szívemben eltörve. Ja. Úgyhogy elvisz a megtörésig. Elvisz. És megaláz, és ott vagy, és aztán már nem tudsz, egyszerűen csak kiterülsz előtte. Kiterülsz előtte. Hát kész vagyok. Igen, kész vagyok. Isten, kész vagyok. Isten, változtass meg engem. Oké? De eljutunk idáig, hogy már csak azt tudjuk mondani, hogy Isten, változtass meg engem. Nem másokat, engem. Én vagyok a béna. Végezz bennem, amire szükség van. Kész. És képzeljétek el, hogy megtette. És megteszi. Ja. Megteszi. Még nincs kész. És nem is lesz kész, de megteszi. Megteszi. Ja. És a legtöbb depressziós ezt egyébként nem szereti hallani, mert ezt szeretik hallani, hogy ezt szeretnék, hogy ó, nekem szükségem van egy ölelésre. Ó, nekem szükségem van több simogatásra, több szeretetre van szükségem. Nem. Nem, nem. A büszkeség letörése, a megtörésre és megalázásra van szükség. Nem ölelésre, hanem Isten előtti alázatra. Úgyhogy mi az, ami össze van törve bennem? Mi az? Mi az? Tudod. Ja. És akkor nézzük meg, hogy mit... Mi lett ennek az eredménye? 20. vers. Dániel, tudod, mit kapott? Dániel egy sokkal nagyobb képet kapott Istenről ennek eredményeképpen. Ha nem megy ezekbe bele, nem kap egy nagyobb képet Istenről, de megkapja. Mert figyelj, Dániel így dicsérte és áldotta menny Istenét. Áldott legyen Isten neve öröktől fogva örökké, mert övé a bölcsesség és a hatalom. Ő változtatja meg az időket és korszakokat, leszállítja trónjukról és trónra emeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, tudást az értelmeseknek, kijelenti a mélységes titkokat, az elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, hiszen a világosság nála lakik. Hálát adok neked, őseim Istene, és dicsérlek. Te adtál nekem bölcsességet és hatalmat, leleplezted a titkot, amelyet kértünk tőled, és a király álmát megmutattad. Úgyhogy ma az Istennel járásom az közelebb van, mint valaha. Jézushoz. Közelebb. És többet látok belőle, mint előtte. És ennek az útja nem az volt, hogy kirántott a problémáimból, hanem keresztül vitt rajtuk. És átvitt rajtuk. És önvizsgálatot kellett tartsak, megalázott, megtörte a büszkeségemet, de többet látok belőle. És egyre nagyobb az az Isten, akié vagyok. Ja. És az a gyönyörű benne, hogy nem csak a pokoltól mentett meg, hanem önmagamtól. Mert itt még mindig élhetem úgy az életem, hogy a pokol már nem az ellenségem. Itt a legnagyobb ellenségem az én vagyok. És ezeken a dolgokon keresztül ő önmagamtól ment meg. és téged is önmagadtól ment meg. Ja, úgyhogy csak nézd meg, megfejtette az álmot, még ezt felolvassuk, 46. vers, akkor Nabukodonozor király arcra borult Dániel előtt. Miután megfejtette, egy az, hogy kitalálta, hogy mi volt az álom, mert Isten megmutatta neki, és meg is fejtette neki. Tehát arcra borult Dániel előtt is imádta őt. Majd megparancsolta, hogy mutassanak be étel és ital áldozatot Dániel tiszteletére. Azután ezt mondta Dánielnek, valóban a te Istened a leghatalmasabb Isten. A királyok ura, aki leleplezi a titkokat, és ő mutatta meg neked ezeket. Ekkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok értékes ajándékot adott neki, és kinevezte a babiloniai tartomány kormányzójává és az összes babiloniai bölcs vezetőjévé. Dániel pedig megkérte a királyt, hogy társait, Sidrákot, Misákot és Abednégot is bízza meg a babiloni tartomány ügyeinek az intézésével. Dániel a király közelében végezte szolgálatát, mint a birodalom egyik legmagasabb rangú vezetője. Tehát a legzúzósabb helyzet után Isten egy bővölködést adott neki. És ezzel fejeztük be. Ez a gondolat, hogy ott vannak az zúzós időszakok, Isten nem büntetést akar adni nekünk, hanem bővölködést. De mi vagyunk ennek az akadályozói, önmagunk. És ezen dolgozik, hogy minket félretegyen az útból. Mert igazából mi raboljuk meg magunkat a bővölködéstől. Hogy ellenállunk Isten munkájának a szívünkbe. Úgyhogy amikor ilyen szorult helyzetben vagyunk, vagy ez a küzdelem, vagy depresszió, vagy bármi ott van, akkor éppen az én lezúzása a trónról ez a folyamat zajlik. És szükségünk van rá. Szükségünk, ha ezt megtette a pásztorodnak, ezt meg fogja tenni neked is. Bővelködést fogadni. És lesz egy nagyobb képed Istenről. Mert egyedül Isten képes, ez az utolsó mondat a jegyzetben is ott van, egyedül Isten képes arra, hogy a fájdalmunkat a fejlődésünkre használja. Jó, tehát ha bemész a Tesco-ba, és ott vannak azok az F&F márkájú cuccok, akkor ez jusson eszedbe. Fájdalom, fejlődés. Fájdalom, ha van Tesco-s ruhád, akkor ez legyen egy emlékeztető. A fájdalmat a fejlődésedre. Isten, lásd meg mindenhol Istennek az új lenyomatát. Oké, tehát lehet, hogy ez nem is gondoltuk volna, de most már, ha bemegyünk a Tesco-ba, Isten üzen nekünk. Ha el vagyok kámpicsorodva, oda megyek a ruhaosztályhoz, megnézem a kis címkéjüket, F&F, fájdalmat a fejlődésemre fogja használni Isten. És ő képes egyedül ezt megtenni. Ja. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a jó hírt, az, hogy nem kell többé így éljünk. Hogy nem kell. Nem vagyunk rákényszerítve. És senki nem kényszerít minket arra, se a körülményeink, se mások. És hogyha egy ilyen időszakod van, hogy depressziós vagy, csak akarlak bátorítani, hogy nem kell többé ebben élj. Ha nem ismered Jézust, akkor ebben is bátorítalak, nem kell többé, hogy ebben élj. Meghalt érted, odaadta az életét, fogadd előtt. Fogadd előtt. És szeretnék érted, és veled együtt imádkozni, hogyha el akarod fogadni őt uradnak és megváltódnak. Csak mondd ezt a szívedbe, Jézus, szükségem van rád. Bűnös ember vagyok. El vagyok választva tőled, de akarlak. Akarlak az életembe. Rád bízom az életemet. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, magadra vetted a bűneim büntetését, úgyhogy nem kell azt hordoznom. Köszönöm. És hogyha eltalált az üzenet, tudod, akkor ne tagadd többé. Ha megsérültél régen, vagy nem olyan régen, tudod, akár szexuálisan kihasználtak, felhasználtak, bántalmaztak, és mocskosnak érzed magad miatt, lehet, hogy 20 év, 30 év elteltével. Csak tudd, hogy Jézus szeret téged. Nem kell többé ebben élj. Nem kell többé ebben élj. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. És kérünk arra, hogy forgass még bennünk ezeket a gondolatokat, ahogy meghallgatjuk ezt az utolsó dalt. Áld meg az adakozást Jézus nevében. Amen.